Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Vendégünk Haller Béla, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum francia és olasz szakos tanára. Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy hogyan is nézett ki az ön gyermekkora.
53-ban születtem, 60-ban mentem iskolába. A város szélén működő, akkoriban talán Simó Géza nevét viselő általános iskolába. És mit mondjak, talán jót tett az iskolának, hogy lakótelepi iskola volt. Tudnilik azok az elvárások, amik a hivatalos szervek részéről a tanügy felé irányultak, ott valahogy enyhítettebb formában jelentkeztek, és a teljesítésük is mondjuk kevésbé lelkiismeretes és szorgos volt. Tehát egészen elviselhető légkörben kezdtem az iskolákat, és szerencsém volt a tanítónénivel, Éltető Erzsébettel, aki idős volt, nyugodt, derűs és közben szigorú. Úgyhogy minden lehetőségem megvolt, hogy jobb lábban induljak az iskolák terén. Később ugyanott végeztem az általános iskolát is, illetve 2 évet az akkor frissen felépült Szabadság utcai iskolába, de hát igazából ugyanaz a negyed volt sok közös tanárral, úgyhogy én a Szabadság utcai szociokulturális szférában voltam iskolás, és nagyon jó emlékeim vannak róla. Persze mondjuk az otthoni helyzet így most visszatekintve kicsit kritikusabb volt, tudnilik a szüleim kitelepítettek voltak, és egy volt asztalos műhely volt a lakásunk minimális kényelemmel, de az ő emberi nagyságuk folytán én ebből szinte semmit nem éreztem meg. Tehát derűs és boldog gyerekkorom volt. Ők pótolták a hiányzó kényelmet a család derűs és bizakodó hangulatával, az egymás közötti viszony felhőtlenségével, tehát minden megvolt ahhoz, hogy jól érezzem magam.
Ha már szó esett az iskoláról is, minden diák életében vannak olyan csínyek, olyan emlékek, amire szívesen emlékszik vissza. Egy párat megosztana a hallgatókkal is?
Hát, a mi csínyeink nem voltak különösebbek. Egyszer valaki megosztotta velünk azt a lehetőséget, hogy apró kis léggömböket, ilyen borsószemnyi léggömböket egy lábtörlő alá teszünk, és akkor az ajtó előtt zajongunk, ameddig a lakók kijönnek, és akkor apró kis pukkanások hallatszanak, amikor a lábtörlőre lépnek. Meg hát én is paritjás gyerek voltam, ami szintén mondjuk egy kis deviancia a jó gyerekekhez képest, és úgy nagyon sok minden volt, amihez túl kicsi voltam. Tudnék, az udvarunkon 4-5 évvel nagyobb fiúk voltak, szinte egyszerre született kortársak, és nagyon sok mindenben én csak asszisztáltam az ő játékokhoz, meg csíntevéseikhez, úgyhogy talán ez is egy kicsit erősítette a szemlélődő alkatomat.
Folytassuk az utat a tanulás ösvényén, hiszen miután Marosvásárhelyen befejezte a tanulmányait, az egyetemet Bukarestben a bölcsészkaron kezdte meg francia és olasz szakon. Miért pont Bukarestre és miért pont erre a szakra esett a választása?
Ennek családi előzményei vannak. Tudnélik, édesapámnak a legkisebb nővére a 2 világháború között titkárnőnek tanult Párizsban, Londonban, és végül a háború Párizsba érte, Franciaországba ragadt, nem tudott hazajönni, és a háború után megkapta a francia állampolgárságot. És ugyanakkor mondjuk itthoni válaszként, a sors itthoni válaszaként erre a sors alakulásra. Nálunk a 5. osztályban idegen nyelvként a franciát vezették be. Talán első évfolyam voltunk, amely számára nem volt kötelező az orosz. És ugyanakkor a nagynéném a FAO-nak lett a tisztviselőnője, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági osztályának lett a francia résztről tisztviselőnője, és mivel Rómába él, egyik, sőt, a legelső külföldi utam Rómába vitt, és innen ez a francia-olasz kettősség, amit aztán itthon is kerestem. Nagyon kézenfekvő lett volna Kolozsvárra menni, de ott ebben a társításban nem lehetett ezeket a nyelveket tanulni, úgyhogy Bukarestig kellett mennem.
Milyen út vezetett vissza Bukarestből Marosvásárhelyre?
Kénytelen vagyok most elmondani azt is, hogy jó eredménnyel végeztem, és a kötelező kihelyezéseknél sikerült jó helyet elcsípnem, nevezetesen Marosvásárhelyen a 13-as általános iskolát. Tudnék, negyediknek választottam az országos listán, és a lista elején még voltak jó helyek.
Tehát ön, amikor elment az egyetemre, egyből a tanári pályára gondolt kimondottan és célzottan.
Igen, tudnélik, ennek a mintái is az idegen nyelvhez, nevezetesen a franciához kapcsolódtak. Felmerült bennem az orvoslás iránti hajlam is, és elég sokáig foglalkoztatott, de végül talán így lehetne mondani, hogy egy ilyen kommunikációs modell, tehát az emberek közötti derűs és elegáns kommunikációnak a modellje győzött. Ennek lett akkora vonzereje, hogy mesterségül választottam. Nyilván ebben érdemei voltak a tanárnőimnek. Az évek folyamán egymást váltogatta Királyi Bolya és Kontor Zsuzsa, két neves francia tanárnő.
Beszéljünk egy kicsit a Haller kastélyokról is. Nem szeretett volna ezzel, vagy inkább ezzel foglalkozni?
Amikor az én pályaválasztásom eldőlt a 70-es évek elején, akkor minden változás visszafordíthatatlannak tűnt. Sőt, a rákövetkező, majdnem két évtizedben ugyanúgy. De a változások mindenkit olyan hirtelen és minden előkészítés nélkül értek, hogy az életüket nagyon kevesen rendezték be ennek a változásnak a rakozásában. Tehát filológusként, és már sok éve a pályán, francia és olasz szakos tanárként éltem meg a változást, és nyilvánvaló volt, hogy nincsen képesítésem átváltani a falusi életmódra, és akkor úgy tűnt, hogy a körülmények se igazán kedvezőek. Tudnili, a restitúciós intézkedések egy furcsa sorrendet követtek nálunk. Előbb kisebb felületeket adtak vissza, mezőgazdasági területeket, aztán később növelték ezeket, és ugyanakkor visszaadták a kastélyokat is, de távolról sem mondjuk annyi birtokkal, és főleg annyi erdővel, amennyi a fenntartásukhoz elegendő lett volna.
Miután visszakapta ön a kastélyokat, nem is gondolkozott azon, hogy pályát vált, és mégis elkezd a kastélyokkal foglalkozni?
Nem tudni, az embernek tisztába kell lennie önmagával, az erősségeivel. Én tudtam, hogy menedzser hajlam nem igen van bennem, és enélkül nekifogni értelmetlen lett volna.
Térjünk vissza a tanárkodáshoz. Hogyan tanít ön idegen nyelveket, úgyhogy a diákokkal meg is szeretteti azokat?
Igen, hát szeretném, hogyha ez egy egyöntetű vélekedés lenne, tehát hogyha valamennyien szeretnék. Tény az, hogy néhányan láthatóan szeretik, és szerintem az egyenletes munka, a rendszeres munka, amiben van egy bizonyos változatosság, és főleg a kommunikációs helyzeteknek a színlelése, tehát az, hogy mi most egy bizonyos dolgot elintézünk idegen nyelven, városban, üzletben, hivatalban, és ezt el is játsszuk, ez erősen motiváló tényező. De igazából abban a 43 évben, ami mögöttem van, volt körülbelül 20 év, ahol eléggé nagy adagokban irodalmat is tanítottunk, és az irodalom tanítás akár idegen nyelven, akár anyanyelven történjen, mindig egy nagyon lényeges emberi tapasztalatnak, vagy tapasztalásnak a továbbadása. Tehát én akkor is szerettem idegen nyelvet tanítani, amikor nem a mindennapoknak a nyelvét, és nem a kommunikációnak az elsődlegességét hangsúlyoztuk, hanem szép szövegeket tanítottunk, amelyekben gondolatok voltak, és amelyek élni tanítottak.
above staring at my window. Hop on my back, I'm on my way to you. I don't care how hard all this wind blows. My love will always guide me back to you. So here it is now.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Említette, hogy amikor visszakerült Marosvásárhelyre, a 13-as számú iskolában kezdett el tanítani. Milyen út vezetett a 13-as iskolából a Bolyai Farkas elméleti liceumba?
Mondjuk a váltásnak az előzménye az volt, hogy 1990. januárjában, tehát közvetlenül a fordulat után igazgatóhelyettesnek választottak, mert egyike voltam azon keveseknek, akik nem voltak párttagok, és emiatt tiszta embernek számítottam. De, ahogy az előbb említettem, nincsen bennem menedzser hajlam, és sajnos ez az igazgatóhelyettesi munkába is meglátszott. Nem bántó módon, tehát semmi látható mulasztásom nem volt, csak nekem nem okozott örömöt, és főleg úgy éreztem, hogy az igazgatás elidegenít a gyerekektől. Tehát amikor a különféle átiratoknak, meg inspektorátusi statisztikáknak a zűrével az ember bemegy az osztályba, akkor a gyerekek látják rajta, hogy nem áll oda az esze. Ez persze nem kötelező. Létezhetnek olyan igazgatók, akik tökéletesen el tudják választani a kettőt. Nekem ez nem sikerült, és úgy éreztem, hogy kezdek idegenül és furcsán tanítani, és akkor nagyon kapóra jött az ajánlat, hogy a Bolyaiban megüresedett a francia állás, a francia szakos állás, és keresnek oda embert. Mentem, és ugyanakkor felvillantották azt is, hogy talán az olaszt is be lehet majd vezetni, úgyhogy az első tanítási évemtől választható tantárgyként ott volt az olasz is.
Én mégis kitérnék a menedzseri hajlamra, hiszen ön felelős tanára volt a Bolyai Diákszövetségnek, azaz a BDS-nek. Ez a szál hogyan jött be az ön életébe?
Igen, hát amikor oda kerültem, akkor fiatal tanárnak számítottam, ha bár már 14 éve a pályán voltam, és az akkori diákszövetséggel valahogy nagyon jó szót értettünk. Ők érezték bennem az érdeklődést, a diákok önszerveződése és a különféle iskolán kívüli tevékenységeik iránt, és egy bizonyos hajlandóságot is arra, hogy időt és energiát szánjak ennek az összehangolására. Ugyanakkor úgy éreztem, hogy eléggé diák tudtam maradni ahhoz, hogy megértsem a diákok gondjait, és hogy ezeket közvetíteni tudjam a tanárok felé. És akkor egyfajta ilyen koordinátora lettem a Diákszövetségnek, és hát kisebb-nagyobb megszakításokkal ezt sikerült egészen a nyugdíjba vonulásig megtartani. Az utolsó években már együtt voltunk ebben a funkcióban Szőcs Imrével, aki kitűnően csinálja, és akire most nyugodtan rábízhattam ezt.
Melyek voltak ennek a nevezzük extra munkának a legnagyobb kihívásai?
Jelen voltam a Bolyai kiemelkedő pillanatainak, amikor például a Bolyaisok szervezték a Makusz Gólya bálját valamikor a 90-es évek közepetáján a Kultúrpalotába, és különféle erdélyi liceumokból voltak versenyzők. Ez egy nagyon nagy szabású rendezvény volt, és örültem, hogy ebbe benne vagyok. És mondjuk hasonló jó dolgok történtek az évek folyamán, amik megtartottak így diák közelben, és úgy éreztem, hogy hasznos tudok lenni feléjük. Később, amikor a Városi Tanácsba kerültem, akkor ugyancsak diák érdekeket követve megpróbáltam újraindítani az ösztöndiáknak a fizetését, ami eléggé hosszasan szünetelt egyéb prioritások miatt. Úgyhogy az volt az érzésem, hogy ez is a koordinátor tanári feladatomnak a meghosszabbítása.
Milyen érzéseket váltott ki önből, amikor leadta a kérvényt, hogy nyugdíjba vonul?
Hát el kell mondjam, hogy eléggé rossz érzés. Az embernek tudomásul kell venni, hogy minden véget ér egyszer, és hogy ott kell tudni hagyni azt is, amit szívesen csinálunk. Én pontosan a Bolyais példán okulva nem halogattam a nyugdíjba vonulást. Lett volna erre adminisztratív út, egy 3 éves lehetséges hosszabbítás, de annyi fiatal kollégám van, akik kitűnően tanítják az angolt, németet és olaszt is, hogy nem éreztem egyáltalán, hogy én valami megismételhetetlen jelenség lennék a Bolyai történetébe, és úgy gondoltam, hogy amikor itt az ideje, akkor át kell adni a helyet a fiataloknak. Aztán úgy alakult, hogy idén ősszel nem került utód sem olaszból, sem franciából, és akkor az iskola visszahívott, mint óraadó tanárt.
Milyen érzés volt visszamenni az iskolába?
Rendkívül jó érzés. Próbáltam elképzelni a tanítás nélküli életet, és erre a Bolyainak a mostani szerkezete rendkívül alkalmas. Tudnélik, az internátus épületnek a helyreállítása miatt minden lehetséges termet kihasználunk, beleértve az alaksori termeket is, sőt a Bolyai tulajdonában levő üzlethelységet is, úgyhogy sokszor az óráim karnyújtásnyira vannak a Bolyai utcától, és akkor úgy érzem, hogy ugyancsak karnyújtásnyira vagyok attól a másik élettől, ami várt volna rám, hogyha nem térek vissza tanítani, és amikor csak sétálgathatnék a Bolyai utcán.
Hogyan képzeli el a teljesen nyugdíjas életét, majd amikor végleg megszakad a tanítás vonala?
Van egy kis kert itt a ház mögött, ami éppen elég nagy ahhoz, hogy időnként kiszaladjon a kezünk közül, tehát hogy elszaporodjanak benne a burjánok, vagy ágasbogasak legyenek a fák. Úgyhogy ez a szükségszerűség, amit sokáig nem volt módom megélni, ez most eléggé érezhetően előjött, és arra is rájöttem, hogy ilyen természetközeli napok, amikor az ember fűnyírással és bokornyeséssel tölti az idejét, de ilyen napok végén egészen jól érzi magát. Azt hiszem, hogy ez visszatérés valami olyan elemi, földművelő életformához, ami az emberiség hajnalán volt a sajátunk. Nyilván mostanában is vannak olyan emberek, akik ott maradtak, és valószínű, hogy megtalálják ennek az örömét és értelmét. Tehát azt hiszem, hogy valami egyszerűség felé haladó út ez a visszavonulás nyugdíjba. Ugyanakkor különféle fordítási meg egyéb felkérések érkeztek, úgyhogy elképzelem, hogy valami szellemi munka is azért még vár rám.
Mindenki fiatal korában gyűjti azokat az ötleteket, azokat a terveket, amiket betol egy olyan mappába, hogy na majd ezt akkor nyugdíjas koromban megcsinálom. A kerten és a fordítási munkán kívül van még olyan valami nagy terv, amit nyugdíjas korára tűzött ki? Megosztaná a hallgatókkal?
Igen, hát ez megint egy társadalmi megbízatáshoz kapcsolódik. Létezik a Castellum Alapítványa, a Történelmi Családok Egyesülete, és itt az elnöki funkciót töltöm be, és ez nagyon sok tisztázást kíván tőlem, ami az erdélyi múltat illeti, és sokszor érzem, hogy a teljes kép még nem áll össze. Tehát komoly buvárkodások várnak rám, ami az erdélyi múltat illeti, mert össze kell állnia az összképnek a végére.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Haller Bélának külön köszönet a válaszokért. Most búcsúzom. Az elmúlt percekben Haller Bélát, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum francia és olasz szakos tanárát, valamint az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Viszont hallásra!